Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túról, szombatonként este 8-9-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL. Zenei összeállításunk létrejöttét a BioL támogatása tette lehetővé.
Thank you.
Hangtörténetek című műsorunk 2023. március 4-i adását hallgatják, melyben ma is egészen fantasztikusan színes és izgalmas zenei kaleidoszkópot sikerült összeállítani. Azért merem ezt ilyen magabiztosan mondani, mert hogy én előre is belehallgatok ezekbe az összeállításokba, ezekbe a mixekbe. Önök viszont utólag hallgathatják meg korábbi adásainkat. Archívumunk frissült www.marosvásárhelyi.ro címen a weboldalunkon a műsor alatt egészen február végéig elérhetővé váltak korábbi adásaink. Innen tehát újra hallgathatják őket. Ma viszont valami egészen új, egészen friss dologgal érkezett nekünk Attila. Szervusz, üdvözlünk, hogy vagy?
Szervusz, jó estét kívánok! Nagyjából jól vagyok, köszönöm szépen. Az első két darab, amit hallhattunk, a középkor Deléről származó, 14. századból származó olasz zenét hallhattunk. Martin Best és csapata előadásában, ez egy 80-as évekbéli angol együttes. Ez egy olyan lemezről van, amelyiken elsősorban trubadúrok játszotta zenét adtak elő. Itt most éppen nem trubadúr zenét hallottunk, ez a két darab, ez az estampita, a francia estampi műfajban készült, ez az a bizonyos mozgalmas tánczene, szekuláris zene természetesen, tehát világi, ami a szerkezetét, illetően a legfontosabb tudnivaló róla, hogy a AABB típusú ismétlések jellemzik. Ez ugyanaz a fajta ismétlés, mint amit például a énekes Igó is elművel, aztán majd úgy májusban, júniusban kezdődik az ő időszaka. Turdus Filomelos, ez egy nagyon huncut madár, mi a család nagyon, nagyon szeretjük, és alig várjuk, hogy szólaljon meg. Ennyit erről a középkori két vidám ugrós darabról. Azt követően Johann Sebastian Bach első szóló hegedű szonátájának, a G-mollnak a Adagio első titelét hallhattuk. Ez egy egészen különleges, szomorú és mondhatnám végső zene. Ezt Bach viszonylag fiatal, 30 éves kora tájékán írhatta Köthenben, ahol tudjuk, hogy nem lévén a rendelkezésénél orgona, hát nem tudott orgona zenét írni, komponálni, emiatt mindenféle mással foglalkozott. Így a három szólószonátát hegedűre, és három szólópartitát is Köthenben írtam. Azért mondom, hogy fiatalon írtam, mert így, ahogy ezt a zenét hallhattuk, a rossz felvételnek, amiről mindjárt szót fogok ejteni, köszönhetően is, meg annak is köszönhetően, hogy az előadó George Enescu ekkor már 68 éves, amikor ezt a felvételt készítették 1949-ben, úgy halljuk, hogy ez egy ősrégi zene, tehát mintha az idők kezdetéről származna. 30 évesen lehet ilyen zenét írni, csak ahhoz Johann Sebastian Bachnak kell lenni. A története az mint annyi más Bach műnek eléggé sajátos. Életében valószínűleg, hogy tehát Bach életében valószínűleg, hogy többen is előadhatták erről, értesüléseink nincsenek, tehát nem maradtak erre dokumentumok. Mindenesetre Carl Philipp Emanuel Bach feljegyezte, hogy az édesapja ő nagyszerű hegedűs is volt, bár őt ugye persze a korban is úgy ismerték elsősorban, mint orgonistát. Tehát valószínűleg, hogy ő is játszhatta, meg néhány kortárs nagy hegedűsről is feltételezhető, hogy játszhatta. Mindegy, a lényeg az, hogy feledésbe borult ez a zene, és aztán a 19. században, a század elején adták ki a partitúrát, majd megint egy fél évszázados szünet, és akkor aztán jutott eszébe Joachim Józsefnek, jellemző botnak, egy budapesti magyar hegedűművésznek, aki előadta. Így ismerkedtek meg vele akkor zeneszerzői, zenehallgató, zeneszerető közönsége, és látták, hogy itt egy kapitális jelentőségi munkáról van szó. A legismertebb nem ez a részlet, amit mi hallottunk az előbb, a legismertebb az a második partitából a Chaconne, csak hát az hosszabb, sajnos nem tudjuk betenni az adásunkban. Visszatérve az előadásra, 49-ben szerencsére eszébe jutott valakinek Amerikában, egy Don Gábor nevezett, ugyancsak Budapestről kiszármazott hazánk fiának, hogy Enescu még tud hegedülni, akkor már súlyos artritisze volt, ízületi gyulladásai voltak, úgyhogy ez is hallatszik a felvételből, ebből talán nem, de az ilyen nagyobb virtuozitást igénylőkből bizony kihaladszik, hogy már nem az a biztos kéz. Viszont ezt a technikai, hát hogy is mondjam, tökéletlenséget, amit hallunk, pótolja az idős zenész hatalmas rálátása a zene világirodalmára. Enescu ugyanis a század egyik legnagyobb hegedűművésze volt. Én azt állítom, hogy nem csak, hogy a 20. század legnagyobb Bach hegedű interpretátora volt, hanem valószínűleg, hogy az összes kort, hogyha, tehát Bachtól számítva, hogyha egybevetjük, Enescu jön ki győztesnek. Leghíresebb tanítványa az Yehudi Menuhin volt, például az ő Bach előadása is nagyszerűek, de én szerintem összesen vethetők az Enescuéval. Tehát ezt már 1949-ben utolsó pillanatban sikerült felvenni, elég rossz technikai körülmények között, de hát örvendünk, hogy ezt is hallhatjuk. Annyit még illik tudni, hogy elsősorban komponistaként tisztelik manapság, főleg román körökben, de ő kivételes hegedűművész volt, ráadásul nagyszerű zongorista is volt. Alfred Cortot például a kor nagy francia zongoristája azt állította, hogy zongoristaként Enescu jobb nála, Alfred Cortónál. Pablo Casals például a 20. század elején mesterkedett nagy gordonka művész, és a gordonka technika 20. századi alapjait letevő spanyol művész. Ez egyenesen azt mondta, hogy Mozart óta a legtüneményesebb zenei fenomén George Enescu. Mindenesetre nem tudta jól menedzselni magát, mert az a helyzet, hogy ezt zenészkörökben ezt nagyjából tudták, de képességeinek és a tehetségeinek messze nem megfelelő helyen szerepeltő azért a 20. század interpretátorai között. Még annyit mondanék, hogy fotografikus memóriája volt, tehát ő nem csak hogy a nagy klasszikus és romantikus irodalom nagy hát hegedű, meg zongora műveit ismerte betéve fejből, hanem például a Bach kantáták közül legalább 150-nek ismerte kívül a partitúráját. Vagy például elkápráztatta egy alkalommal az Amadeus Quartet tagjait azzal, hogy leült a zongorájához, és órákon keresztül játszott a zongorán, és kommentálta közbe a 16 Beethoven vonós négyest. Tehát elképesztő mindezt fejből. A következő zenénkről fogok most beszélni, hogy 18 évesen írta ezt a második számú F-moll hegedű zongora szonátát, amit hallani fogunk. Ezt sokan egy igen jelentős műnek tekintik, egy ilyen fajta kapocs a Brahms-féle késő romantikus művek és a francia késő romantika között, mondjuk César Franck között. Enescu nem, zeneszerzőként nem volt egy újító típus, tehát ő nem bolyongott az atonalitás, meg egyéb ilyen bizonytalan területeken, ő megmaradt ilyen tönkve hagyományőrző késő romantikus zeneszerzőnek. Hallgassuk tehát akkor Johann Sebastian Bach első G-moll hegedű szonátája után, amit máskülönben a ma temetett nagybátyám Szabó Mihály emlékére is szánnék. Ő egy ilyen jeles orvos volt, élete második felében már külföldön, Hannoverben, Németországban élt. Na hát az ő emlékére ajánlanám ezt a elhangzott Bach szonátát, és az elkövetkező George Enescu szonáta pedig hangzik most el Jair Klesz és Shoshana Rudiakov előadásában.
Először Enescót hallottuk, tehát hegedülni, utána pedig mást Enescót hegedülni. Köszönjük szépen, Attila!
Muszáj visszatérek még a Bach Enescu felvételhez, ugyanis meg kell említenem, hogy ezt annak idején 49-ben a felvételt készítő Don Gábor ezt a Continental lemezkiadó cég címkéje alatt ki is adták Amerikába három lemezes szetként ezt a három Bach szonátát és partitát. Már eleve kis példányszámba, de küldtek Romániába is, én nem tudnám megmondani, hogy tízes vagy százas nagyságrendben lemezeket, ahol, tehát itt Romániában aztán átcsomagolták román borítóval és tokkal látták el a lemezeket. Ezek ma sok ezer dollárt érnek, tehát csak véletlenül valaki odahaza a padláson, bárhol találkozik ezzel a 50-es évek elején valószínűleg akkor tehát megjelent román lemezekkel, elektrakor lemezekkel, akkor tudjon róla, hogy egy vagyon birtokosa, tehát kell legyenek még mindig az országban lemezek, ilyen lemezek. A következő zene, a Dvorzsák zené, a 9. új világ szimfóniának az első tétele, ez persze a leghíresebb szimfóniája Dvorzsáknak, érdekes módon, tehát ezt Amerikában írtam, 1893-as évben, ha jól emlékszem, viszont a közhiedelemmel ellentétben nem tartalmaz eredeti indián vagy néger motivumokat, ő inkább ilyen áttételesen ismerte meg a helyi népzenét amerikai, kevésbé ismert zeneszerzők zenéjén keresztül. Így ez a bizonyos amerikai hangulat, az nagyon gyakran cseh hangulat. Dvorzsák különben egy nagyon furcsa fickó volt, ő imádta a vonatokat, különösen a mozdonyokat, egyszer állítólag azt találta mondani, hogy odaadja mind a 9 szimfóniáját azért, hogyha ha ő találhatta volna ki a gőzmozdonyt, odaadná mind a 9 szimfóniáját ezért a dicsőségért. Ugyanakkor nagy pipás volt, mindenüve befüstölt, hát mondjuk a 19. században ez kötelező, ő is volt mondjuk a férfiak részéről. Egy alkalommal egy fiatalabb tanítványán azt vette észre, hogy ez nem füstöl, és kérdezte, hogy hát maga nem mondja, hogy nem dohányzik fiatal ember. Hát én bizony nem. Na hát magában nem is lesz nagy zeneszerző, volt Dvorzsák replikája.
Akkor nekem még van esélyem.
Hát neked valószínűleg, hogy van esélyed, igen, úgyhogy csak rajta.
Köszi.
Igen. A galambtenyésztésről volt, még nagyon híres a korban megszálló galambtenyésztő volt, meg még nagyon sok furcsaságot lehetne itt elmondani róla, de úgy nézem, hogy az idő az nagyon szorít bennünket, úgyhogy térjünk rá a előadókra. A Cleveland Orchestrát fogja vezényelni Szél György, hát róla már a műsorban beszéltünk. Ő lényegében egy ilyen majdhogy nem lócitromos préri városból csinált egy második Bécset, tehát a világ egyik legjobb zenekarát csinálta meg hatalmas munkával Szél György, nem csak hazánk fia, az osztrák magyar monarchia szülöttje. Ők nagyszerű előadásában fogjuk hallani, tehát Dvorzsák 9. szimfóniájának első tételét. Thank you.
Dvořák zenével értünk tehát mai adásnak majdnem a végére. Még egy zeneszám maradt. Mi lesz ez, Attila?
József Haydn ugyancsak 30 esztendős kora tájékán írta ezt a zongora versenyét, amit hallhattunk. A harmadikat, az F-durt, a második tételt fogjuk hallani, a Largo Cantabilét, egy igen üde fényes zene. Sokan úgy tartják, hogy nem említhető egy magasságban, egy súlycsoportban a Mozart zongora versenyeken. Én azt mondom, hogy a fiatalkori Mozart zongora versenyeknél sokkal jobbak a Haydn zongora versenyek. Olyan, csak ezt tudom mondani, fényes zene, ami hát irigyésem, egy csodálatos zene. Egy orosz zongora művésznőtől, Liza Smirnovától fogjuk hallani, és a Szimfónia Varsóviától, lengyel zenekartól. Volker Schmidt Gertenbach fogja vezényelni a zenekart. Hát ez abból az időszakból való, tehát amikor már pompakedvelő Eszterházy Pálnak volt a zenésze, de még talán nem költöztek be az új Fertődi kastélyba, a nagy Fertődi Versailles kastélynak is említett csodálatos, pompás épületbe, mert akkor tájt épült, de már Eszterházy zenész volt. Ezt fogjuk hallani utolsó darabunk gyanánt.
Mármint mai napra, utolsó jövő héten szombaton ismét hangtörténetekkel várjuk Önöket. Kellemes estét, kellemes zenélményeket kíván Önöknek a zenészszerkesztő dr. Szabó Attila nevében is, a műsorvezető Ila Gábor, a viszonthallásra.